Hírádió. A szirénák hangja.
Jó estét kívánok, a Mi világunkat hallják, amelyben a Hangai családot mutatjuk be. Adásom munkatársa Ányos Gábor, én Marosi Anta vagyok, a műsor házigazdája. Legelőször is szedjük rendben, mert én egy kicsit belekeveredtem a múltkor, amikor beszélgettünk, hogy ön akkor a Hangai József, a fiatal.
Így van, aztán, a háromból a igen, gyakorlatilag középső.
Középső. Akkor van az édesapjuk, aki Hangai.
József szintén.
Szintén. Akkor ő az idősebb, gondolom, és akkor van a...
Így van. És van a Nándor. Végén,
igen, a Nándor.
Ő pedig az öcsém.
Na most arról híresek önök, hogy valamennyien a mentőknél dolgoznak?
Hát, hogy ez mennyire híresség vagy hírhetség, de gyakorlatilag igen. Igen, mind a hároman mentőszolgálat közelékében, ketten édesapám a főállásban, illetve öcsém az további jogviszonyként van a mentőszolgálatnál.
És akkor a szereposztások közül akkor gépkocsi vezető van-e? Nincs.
Van, öcsém.
Igen, a Nándor.
Így van, igen. Édesapám ápoló, igen. Én pedig tiszt vagyok.
Oké. Na most azért ez gyönyörű szép dolog, mert ugye azért a mentőkről sok jót el lehet mondani természetesen, de hát rengeteg nehézség van a mentő munkában. Ezek szerint ezek a nehézségek sem voltak elegendők ahhoz, hogy eltántorítsa a Hangaiékat attól, hogy a mentőknél dolgozzanak. Nem?
Nem volt elég. Nyilván én a saját oldalamat tudom elmondani. Ráadásul annyira nem volt elég, hogy műszaki pályán kezdtük. Gyakorlatilag mind a hárman, műszaki középiskolában. És hát nálam is az igazgató nem azért hívta be a szüleimet, mert rosszul tanultam, hanem azért, hogy próbáljanak lebeszélni a mentő szakmáról, mert hogy zöldültem volna a műszaki egyetemre. De mégis én amikor a pályaválasztásnál tartottam, én azt a kijelentést tettem, és ezt tartom a mai napig, hogy én más szakmát nem tudnék ilyen szívesen csinálni, mint ezt.
Mint a mentőmunkát. És a többiek úgy hasonló okok miatt mondtak?
Édesapámnak gyerekkorában volt egy betegség, ami miatt mentőellátásra szorult, és ő igazából ott döntött el. Tehát neki is már egészen kisgyerekkora óta ez megvolt. Öcsém az kicsikét másképp kezdte. Ő eleinte nem vonzódott annyira a mentőszakmához, és ő a rendőrség irányába indult el, ott kötelezte el magát gyakorlatilag, de mégis néhány év után úgy döntött, hogy félállásban eljön, és szeretne a mentőknél is dolgozni.
És például miért döntött így? Történt valami?
Nem volt sem ilyen meghatározó élmény. A kollégámnak egyszer azt mondta, hogy nem értette, hogy édesapám, amit beszélünk az asztalnál, és akkor ez bosszantotta.
Idegesítette, mi?
És akkor úgy döntött, hogy ő is beáll a csapatba, és akkor elvégzi az alapképzést, és elkezdő is mentőzni. De hát gyakorlatilag nyilván ugye megmaradt ő is a kéklámpás szerveknél, megmaradt, ha mondhatjuk így még a mai napig, ezt a félkatonai szervezetet, ezt a rendszert, ami a mentőszolgálatnál is van. De mégis egy kicsit más jellegű munka, illetve hát gyakorlatilag a szabad idejében akkor ezt a másodállást.
Igen, gépkocsi vezető. Na most ugye ott már lehet mentőtechnikussá fejlődni, hogy a gépkocsi vezetőnknek van egy ilyen kifutási lehetősége,
van,
az még nem érintette meg a Nándort?
Még nem.
Hát
még
később nem múlik.
Így van, ő még azért viszonylag rövid ideje van a mentőszolgálatnál, úgyhogy ő még barátkozik, illetve hát szokja ezt a rendszert, az ellátásba bele akar tanulni. Aztán persze a lehetőség ott van, és hát ahogy én őt ismerem, ő se éri be azzal, hogy megüljön egyfajta szinten, hogyha van továbbfejlődési lehetőség, hanem ő is az a típus, aki szereti minél jobban végezni a munkáját, illetve hát ütni a vasat, hogyha van erre lehetőség.
Arról még nem beszéltünk, hogy ön hogy döntött úgy, hogy a műszaki pályára készült, de már ott a suliba idegesek voltak a tanárok, hogy mentő akar lenni. Az honnan jött?
Nekem ez már korábban jött. Gyakorlatilag én kisgyerekként, alsós általános iskolásként rengeteget jártam be édesapámhoz, aki hétvégén szolgálatban volt, és engem megérintett az a bajtási közösség, ami a mentőszolgálatnál akkor fogadott, ez ugye a 90-es éveknek az eleje, illetve annak a romantikája, hogy ott beszélgetünk az asztalnál, és szól a csengő, és áll föl is indul életet menteni, ez valahogy megérintett. Akkor még ugyan nézetípusú mentőautókkal hasítottak, már amennyire azzal lehetett hasítani
igen.
az utcán végig, lobogott az esetzászló, hát ennek azért volt egyfajta romantikája. És aztán egyre inkább érdekelt a felszerelés, a táskát, ahogy rakta rendbe, melyik gyógyszer, mire való, hogy használják, ugye a háttér is elkezdett érdekelni, meg pont amikor első osztályos voltam, akkor láttam egy mentéstechnikai bemutatót, amikor az első Toyoták ugye megjöttek 91 környékén, akkor azokkal rendeztek egy mentéstechnikai bemutatót, és hát ott is hát akuát magasból mentés volt, meg ellátás, meg minden volt ott, és hát ez nagyon megérintett, megfogott. És utána a szüleim javasolták, és teljesen igazuk volt abban, hogy ez szép és jó, de kérdés, hogy fogom tudni csinálni, bírom-e majd a látványt, vagy bármi nem lesz, ami ebben hátráltatna. És ők javasolták, hogy gondolkozzak esetleg másban is emellett. És volt egy nagyon jó fizikatanárom, illetve hát az öveges professzornak a kísérletei az megint csak egy kötelező program volt, és engem érdekelt nagyon a fizika, ráadásul a családban felmenők is végeztek abban a műszaki szakközépiskolában, ahova jártam, és akkor elvégeztem a műszaki szakközepet, de hát a vége felé ott már nagyon éreztem, hogy vágom a centit, és hogy tisztá, egyre inkább kikristályosodott, hogy én nem azt szeretném csinálni, hanem a mentőzést.
Az hány évvel ezelőtti állapotról beszélünk?
Hát az volt, hogy is, 2003-ban érettségiztem.
Tehát akkor kb. 16 éve ezelőtt
igen,
volt
igen.
Ez a pályamódosítás, ami hát ezeket meghatározó volt, mert 16 évet kibírni egy helyen az azt jelenti, hogy az ember nagyon kötődik valamihez.
Persze, de én azért is mondtam, hogy én tartom a mai napig ezt az állítást, én mást szerintem nem tudnék ilyen szívesen csinálni. Jó, persze van, amit hobbiként űzök kikapcsolódásként, de akkor is ez a maga a szakma, az továbbra is a szívem csücske.
Na most mi, meg tudjam mondani, hogy mi az, ami oda köti? Lehet több dolog is.
A mentő
aha.
Munkához.
Én például a suliba szerettem, csak a példakedvér mondom, hogy annak idején fel volt locsolva, én fáradt olajjal a padló, és ennek a fáradt olaj illata az azóta is megmaradt. Tehát én bárhol megérzem, akkor elkezd csalogni a nyálam, vagy nem tudom, mi történik. Biztos a mentőknél is van valami, ami ott tartja.
Talán az, hogy bizonyos szinten én stressz alatt viszonylag jól teljesítek.
Aha.
És az, hogy...
Tehát
kell
az adrenalin.
Igen, igen. Már ugye a kivonulás alatt a kék lámpa, sziréna, forgalom, odafigyelek én is ugyanúgy, hiába a jobb oldalon ülök, de figyelem a forgalomat, már az azért egy adrenalin löketet ad. És aztán a helyszínen egyrészt úrrá lenni a káoszom, ami néha fogad bennünket, fölé emelkedni ennek az egésznek, viszonylag objektíven látni a dolgokat, és tisztában lenni a szervezetnek, szerveknek a működésével, és tudni azokat a pontokat, hogy hol tudunk beavatkozni annak érdekében, hogy javítani tudjuk a beteg állapotát, és mondjuk mindezt egy korlátozott eszközparkkal, és nem az a szalag mellett álló, vagy nem az a kórházban.
Aztán
igen, vagy
berugni.
Nem kórházban a négy fal között, hanem azért mégis változatos eseteket látunk. Mindenféle területre van rálátásunk, mindennel találkozunk, minden körülménnyel a puccos családi villától kezdve az árokpartig minden előfordul. Talán ez egyrészt a változatosság, Másrészt meg ez, hogy egy kicsit úgy fölé emelkedni ennek a káosznak, és azzal a néhány eszközzel, ami rendelkezésre áll, ami hát
Csodát tenni.
azért tegyük hozzá jelenleg Magyarországon világszínvonalú, de mégis mondjuk egy kórházi osztályhoz a diagnosztikus park az mégis szűkösebb.
És csak így csodát tenni ebben
hát
a helyzetben.
Legalábbis elindítani a beteget egy jó irányba.
Na most ott van lehetőség a fővárosban elmenni az intenzív osztályokra egy másodállásban, ott van ilyen? Szegedről beszélünk, ugye?
Van akár sürgősségi osztályra is, vagy máshol is van lehetőség. Én mondjuk másodállásnak egy kicsikét mást választottam. Én egyrészt nyilván oktatok a mentőzéssel kapcsolatban, tehát akár oxiológia, akár elsősegély, illetve én fotózni kezdtem el,
na.
Ami azért jó, mert egészen más területét használom az agyamnak, másfajta gondolkodást igényel.
Meg finoman tartja az embernek a lelkét, nem?
Igen, igen.
Ugye? Mit fotóz persze, attól függ. Mert a bika viadalokra jár, akkor az nem teljesen biztos, hogy... Mit szokott fotózni?
Nem, én leginkább ilyen esküvő fotózás, mint a korszív fotózás, és tényleg egy kicsit úgy más, egész, nem egy kicsit egész más gondolkodást igényel.
De jó, hogy mondja az esküvőt, nagyon jó, hogy mondja. Volt olyan, hogy utólag, ugye, amikor az ember foglalkozik a képekkel, akkor ugye már van ideje nézelődni, és akkor lehet látni, hogy ezek most őszintén szeretik egymást, vagy nem. Vannak ilyen felfedezések? Fú, ez érdekházasság látszik rajtuk. Most nem kell nevet mondani, meg semmit, csak úgy általában kérdezem.
Ennyire durván komolyan azért nem. Van igen, látszik, hogy más a kötődés. Van, amikor egészen más felszabadult, és látszik, hogy az életük párja az, akivel ott oltár elé lépnek, vagy az anyakönyvvezető elé. Meg van az, aki, hát jó, összeházasodunk, és akkor
majd valahogy
így folytatjuk tovább. Igen, azért ez látszik. Az, hogy érdek, vagy nem veszem észre, vagy csak nem akarom észrevenni, és nem is akarok ebbe gondolkozni, de mondjuk azért én inkább ezt a pozitívumot tudom észrevenni, amikor tényleg annyira oda vannak egymásért, hogy egyértelmű, hogy mennyire szeretik egymást.
Persze aztán van egy másik helyzet. A mentő abba is belelát, amikor kimegy egy lakásra, valamilyen bajba jutott emberhez, akkor látja, hogy ott az emberek hogy állnak egymáshoz, nem? Az is egy tanúság.
Hogyne.
Vagy egy nem, soha nem fejtem, hogy én ugyan szoktam időnként szekundálni, és egy újraélesztésnél ott tördelte a kezét a néni, tényleg őszintén aggódva. Aztán volt egy másik eset, ahol... nem is tudom, ott is valami infarktus volt, igen, és abszolút hidegen hagyta a nőt, hogy mi történik a férjével. Nem is én, azt hittem, hogy rosszul látok. De hát vannak ilyen
igen,
helyzetek,
érdekes,
nem?
Érdekes látni ezeket az emberi reakciókat valóban.
Volt valami ilyen emberi reakció, amit nem felejt el? Mert annyira döbbenetes volt.
Hát persze. Volt olyan, amikor a férj előttünk halt meg gyakorlatilag, és küzdöttünk érte, és már a feleség mondta, hogy látja, hogy mindent megteszünk, de hagyjuk elmenni. Az olyan szempontból volt megdöbbentő, hogy ennyire objektíven tudta látni a dolgot. És nem azért, mert...
Nyilván hozzászokott már valamilyen okból kifolyólag.
Mert ellenségesen álltak volna egymáshoz, hanem egyszerűen látta azt, hogy nem. Nincs értelme a dolognak. Aztán persze hát van a felfokozott izgalmi reakció egy-egy helyzetnél, amikor ami úgy az emberbe benne marad, amikor a gyerek odajön, hogy mentsék meg az apukámat, hát az egy borzasztó fizikfacsaró tud lenni. De...
Most,
de inkább az, ami bennünk marad, én inkább azt szoktam úgy megélni.
Aha.
Ezt meséltem az újságban is, hogy volt egy olyan eset néhány évvel ezelőtt, hogy egy talán 7 éves kisgyerek a nyári szünetnek az elején kerékpározott, és egy furgon elé kihajtott, és összetört neki koponyája, mellkasa, hasa sérült, és hát már a helyszínen ott nagyon komolyan kellett küzdeni érte, és sikerült stabilizálni az állapotát, bevittük, és nem akkor, hanem következő karácsony előtt küldött egy köszönő levelet, hogy most tanul, illetve hát akkor tanul újra járni, meg írni, és azzal a saját kis krikszkrakszos írásával, amivel még éppen tanult újra írni, írta le, hogy köszönöm, hogy megmentették az életemet.
Most
ezért úgy
hát
megmarad
persze
az
szív,
emberbe
persze szívfacsaró. Most azon gondolkoztam, hogy így hallgattam, hogy nem haragszik meg érte, és ezt jó értelemben mondom, hogy tulajdonképpen a mentők előbb-utóbb valahogyan ettől a sok mindentől ilyen, hát korai érettek lesznek, nem? Tehát sok minden lecsapódik, ami lehet, hogy egy másik embernél egy élet alatt csapódna le, itt meg mit tudom, összegyűlik 5 év alatt.
Igen, és ezt pont a héten beszélgettük másokkal is, hogy ugye szokták mondani, hogy mennyi szörnyűséget látunk. Igazság szerint nem az a szörnyűség, amire ő gondol. Nem amikor a vonat terüti az
igen,
embert.
Igen.
Nem, persze szörnyűség, de az úgy nem marad benne annyira az emberben, mert hát látja,
igen,
sajnálja.
Igen. Meg ott másképpen
De
létezik
a
az ember, nem?
Hozzászokunk.
Meg ott másképpen hárít, mert nyilván az ember
Igen,
hárítja
igen.
ezeket az
Igen,
élményeket, nem engedi be
és
annyira.
ugye ez hozzászokunk a látványhoz. Az egy idő után már úgy nem visel meg. De egy-egy ilyen érzelmi reakció, egy-egy ilyen köszönetnyilvánítás, vagy éppen egy negatívabb érzelmi reakció volt egyszer. Egy hármas gyilkosságnál voltam kint, és valami tizenvalahány szúrás volt egy fiatal lánynak a mellkasába, aki néhány évvel volt fiatalabb, mint én, az meg a másik irányból volt, negatív irányban volt egy nagyon megdöbbentő eset. És vagy amikor a kisgyerek oda jön, hogy mentsük meg az apukámat. Igazából ezek azok, amik úgy szörnyűség és bennünk maradnak valahol, és van persze, ami
nem.
Visszaköszön, és időnként úgy elgondolkozik rajta az ember, hogy...
Nem gondolt még arra, hogy kéne írni egy könyvet? Most azon gondolkoztam, hogy általában ugye a mentőkkel beszélgettünk, ugye mindenkinél előjönnek ilyen és ehhez hasonló élmények, és ha belegondolok, én nem tudok arról, hogy mentő írt volna könyvet az életéről. Pedig hát mennyi minden van benne?
Hát beszéltünk már kollégámmal arról, hogy mint Regis Bendegúz egy memoárt lehetne írni abból, amit tapasztalunk,
meg
látunk.
Szerintem
akár...
segítene a feldolgozásban is, mert hogy most hallgattam, hát biztos, hogy túl van már, mert 28 000-szer beszéltek, gondolom, a kollégákkal, erről a kisfiúról, aki ugye kérte, hogy segítség életben tartani az édesapját. Nyilván sokszor beszélgettek, de valahol mégis ott maradt a lenyomata.
Persze, persze. Szerintem ez teljesen...
És milyen jól lehetne illusztrálni képekkel. Most biztos, hogy nem biztos, hogy esküvői képeket tennénk oda, hanem valamilyen olyan képek, amiket így meglát hirtelen, és valami ez passzol. Most én nagyon, nagyon hülyét fogok mondani, mondjuk a kiszáradt fűszfordát, persze mondom csak itt a példa kedvéért. Szépen lehetne illusztrálni egy ilyen könyvet, nem akar könyvet írni?
Hát így komolyabban még nem gondolkoztam el rajta.
Írhatnánk úgy, hogy a hangaiék, és akkor mindenkinek van benne.
Már
hát mindenkinek van 50 oldal, hárman vannak, ott a feleségek, azok nem mentők véletlenül?
Nem, nem, nem.
Senki? Édesanyjuk? Nem. Jó.
Nem, édesanyám tanítónő, nekem a párom ugyan orvos, de más területen, meg öcsémnek a barátnője is egészségügyben dolgozik, de hát mondjuk ő közelebb, ő sürgősségi osztályon van, de más terület.
Hogy választotta a doktornőt? Vagy a doktornő választotta önt?
Az is oktatás kapcsán ismerkedtünk meg.
Hogy ön tanította, vagy együtt jártak
igen,
valahová?
Igen,
aha.
Én oktattam ugye a rezidensi tanfolyamon, és akkor utána szövődött belőle a kapcsolat.
Mi volt, amire felfigyelt először?
Én?
Aha.
Talán a a szeme. Nekem az egy fontos, vagy hát ugye mindenkinek megvan
Persze.
az, amit úgy először.
Igen.
Egyrészt a humorra, másrészt pedig a gondolkodása, hogy egy nagyon racionális, józan gondolkodású és tiszta fejjel gondolkodik, és ezen néha mai napig úgy kellemesen meglepődök, hogy ha bármi gond van, probléma van, akkor mind a ketten úgy állunk a dolgokhoz, hogy nem az, hogy pánik van, hanem hogy oldjuk meg a helyzetet, és milyen lehetőség van a megoldásra. És ez úgy kellemes benyomás egy kapcsolatban, azt gondolom, hogyha így hasonlóan gondolkodunk.
Az édesanyja tanítónő,
így van.
Az öcsének a barátnője az egészségügyi intenzív osztály, vagy sürgősségi.
Sürgős, igen.
Igen. És akkor kimaradt még, hogy önnek doktornő, kész, rendben vagyunk, megvan a leltároztam itt hirtelen, hogy mi minden van önöknél ott a családban. Az esetekről, én tudom, hogy a mentőállomáson szokták kibeszélni a tímek, ha lehet így mondani, tehát akik benne voltak egy újraélesztésre, azok nyilván leülnek, és akkor átbeszélik. Meg én is voltam ilyen helyzetben, hogy direkt néztem, bizonyos értelemben hálás voltam a sorsnak, hogy egy ilyen vészhelyzetes időszakban voltam ott közöttünk, mert láttam, hogy kibeszélik a dolgokat, de maga el szokta vinni haza a bonyolultabb ügyeket, vagy inkább ott hagyja a mentőállomáson?
Szeretném azt mondani, hogy nem szoktam hazavinni, de ez nem igaz. Uh-huh. Már csak azért sem, mert nyilván hasonló igában vagyunk mind a ketten, betegekkel foglalkozunk, eseteket oldunk meg, és amikor este találkozunk, akkor ugye megkérdezzük egymást, hogy milyen napod volt, mi történt veled, akkor nyilván ugye, ráadásul ugye érti is, hogy miről van szó, és át lehet tárgyalni, vagy egy-egy olyan eset, ami nem volt teljesen egyértelmű, átbeszélni, és egy kicsit más megközelítésből is látni, hogy esetleg még mi lehetett. Úgyhogy van nyilván a beteg jók, meg személyiségi jók tiszteletben tartása
Persze.
mellett, de magát az esetet, a betegségnek a jellegét, azt van, hogy átbeszéljük, igen, vagy megbeszéljük egymással. Meg hát ugye hát ez történt velünk napközben. Hányszor voltatok, miket láttatok? Ez azért úgy felszokott merülni.
Ő nem akar mentőorvos lenni?
Nem sürgősségi osztályban gondolkozott már, vagy esetleg központi ügyeletben, de egyenlőre nem. Neki, ő azt mondja, hogy ő ezt nem biztos, hogy ez neki való, ez a korlátozott eszközpark, ő inkább a szélesebb spektrumú mm-hmm. diagnosztikához van hozzászokva, és arra támaszkodik, illetve abban bízik.
T-Rádió. A mentőállomás.
Jó dolgozni ott a mentőállomáson, tessék mondani. Ugye mondja, hogy ugyanarra mentőállomásra járt be gyerekként is, ahová most járt dolgozni?
Nem. Édesapám az Makon dolgozott.
Aha.
Én viszont már a főiskola alatt ápolóskodtam, de akkor is egyértelmű volt, hogy én Szegedre szeretnék, illetve tisztként is egyértelmű volt, hogy én Szegedre szeretnék kerülni.
Mert hogy Szegeden?
Nagyobb az esetszám, nagyobb a pörgés, többféle esetet látunk, illetve hozzátartozik az is, hogy nem akartam az állomáson apunak a fia lenni.
Ja.
Már olyan szempontból, hogy azt szerettem volna, ha tisztelnek, akkor az azért legyen, mert én azt kiérdemeltem, vagy hogyha valakinek baja van velem, akkor álljon elém, és ne féljen, vagy ne legyen az, hogy mert a kis hangai, hanem én abszolút a saját lábon szerettem volna ilyen szempontból megállni. Hozzáteszem, nyilván apumra maximálisan büszke vagyok, és büszke én viseljük ezt, hogy mindannyian mentőknél dolgozunk, meg dolgoztunk is együtt, volt szerencsénk, legalább így kettesben.
Na.
Volt szerencsénk együtt dolgozni, és nagyon jó volt együtt dolgozni.
Ugyanaz az esethez riasztották el neked, nem? Vagy hogy volt?
Nem, volt olyan is, de ugye hát mentőtisztként azért úgy kivont éve az embernek annak, hogy a megye állomásait bejárja. És volt olyan, Makon, és véletlenül pont fele. Nagyon ritka az ilyen, de volt már rá példa, hogy sikerült pont együtt dolgoznunk.
És rádöbbent már arra, hogy mit örökölt tőle? Most nem a tudást gondolom, hanem egy gesztust. Tehát nézem az apámat, hát nézd meg, én ugyanígy fogom meg az ollót. Most csak mondok egy példát.
Talán a nyugalmat.
Aha.
Talán a nyugalmat, ami eleinte nem volt ennyire szembetűnő, de amit róla is hallok vissza, meg amit saját magammal kapcsolatban is hallok vissza, hogy soha nincs kapkodás, soha nincs hangos szó a helyszínen. Szépen nyugodtan volt olyan, aki orvosügyeleten, orvos megjegyezte, hogy gyakorlatilag kritikus állapotú betegnél a légy szíves, a köszönöm ugyanúgy megvolt, és nem volt semmi kapkodás, nem volt ilyen vészhelyzetes, mint a filmben a látható rohanás, hanem szépen nyugodtan megoldunk mindent. Talán ez az, ami úgy átöröklődött, mert hát láttam őt dolgozni, meg dolgoztunk is együtt, de nyilván nem egyértelműen mellette tanultam bele a szakmában, hanem ez talán úgy egy családi vonás, vagy...
Van valami mondata az édesapjának, ami azért meghatározó? Az ön életében is? Tehát ahogy foglalkozik a beteggel, vagy ahogy nem tudom, mit csinál, egyszer elmondta, hogy én így látom, és azóta is megmaradt a gondolat, ugyanúgy látja, ugyanúgy tudja megfogalmazni. Próbálok segíteni, mert lehet, hogy bonyolultan kérdezem.
Értem a kérdést. Kifejezett ilyen mondat, ilyen motto nem. De amit én rajta látok, és azt gondolom, hogy bennem is, most ez lehet, hogy kicsit nagyképűen hangzik, azt gondolom, hogy talán bennem is megvan, az alázat. És ezt a mondatot viszont én Igen, és ezt a mondatot viszont a főiskolán hallottam, ott súlykolták belénk, de nála is ugyanezt látom, meg azt gondolom, hogy bennem is megvan, hogy alázat a beteg iránt, alázat a szakma iránt. És hát ő gyakorlatilag 40 éve így áll a szakmához, és legutóbb is beszéltük, hogy mindig, amikor, mert azért emberek vagyunk, hajlamosak vagyunk, hogy egy kicsikét úgy elszaladjon velünk aló, és mindig, amikor az ember elveszíteni, vagy elengedni ezt az alázatot, akkor jön valami olyan, ami rádöbbenti arra, hogy be kell húzni a kéziféket, és tényleg alázattal kell a szakmához hozzáállni, mert nagyon gyakran 30-40 év elteltével is lehet újakat látni, új dolgokat látni, és nem szabad elfelejteni, hogy kell a szakmához hozzáállni.
Az ön felesége is így látja?
Igen, igen, igen.
Alázattal teli, ahogy
igen,
közeledik a beteghez.
Igen, igen. Én azt látom rajta, hogy maximálisan.
Ön ezt tanítja, amikor tanít?
Én? Igyekszem átadni, igen. Igen.
Meg hát azért az önök élete azért csak egy példaértékű, nem? Most komolyan. Hát hárman ugyanott, még ha teljes egészében a harmadik nem is, de mondjuk mindenki itt találta meg. Tehát nem volt érdekes ezek szerint, hogy most mekkora a fizetés, vagy mekkora a fizetés emelés, vagy nem tudom, 24, vagy 48, vagy nem tudom mennyi, nem?
Nem, és hát ez pályaválasztás előtt nyilván szóba került, hogy télen, nyáron, hóban, sárban, éjszaka, ünnepnap, persze, és beszéltük a múltkor ezt is, hogy igazából talán az első karácsony az, ami olyan vízválasztó a dolgozóknál, amikor rádöbbennek arra, hogy igen, amíg más otthon van a családjával a karácsonykor, addig mi benn vagyunk adott esetben szolgálatban. És igen, volt olyan nekem is, hogy éppen a klinikáról tartottunk vissza az állomásra, és benéztem a ház ablakán, és ott világított a karácsonyfa, és lehetett látni, hogy éppen ülnek le a karácsonyi vacsorához. Hát azért ott úgy kicsikét megszorítja az ember szívét ez a látvány, de...
Én Veszprémben jártam egy időbe, így karácsonykor ott volt egy haverom, a Zsupi, a gépkocsi vezető, és ugye ott, hát az marha jó volt, most sütöttek, főztek, vagy hozták otthonról, tehát volt egy ilyen...
Igen, egyébként egy ilyen... Már mi is tervezzük azt, hogy ki mit hoz karácsonyra, és akkor lesz egy kis terülterű asztalkám, amikor éppen benn vagyunk, akkor
persze,
próbáljuk
lehet
magunkat
ülni.
Jól érezni.
Hát önmagában, hogy amit emlékszem rá, az a haverom sütött ott valamit, és akkor kezdve ment a hülyeség, ott jókat poénkodott mindenki. Szóval valahogy eltűntek a... Előjött persze a zárkózott, ott is zárkózott volt, a kicsit beszóló sértődött, de valahogy ez a karácsony az úgy beleolvasztotta az embereket ebbe az egész közösségbe, ebbe az együttlétbe. De ha már így most szétbeszélem ezt a műsort, nem rólam szól magukról, akkor menjünk vissza, hogy Makó, ugye, azt mondja, hogy Makón volt egy családias légkör. Az megmaradt még, így felnőtt fejjel nézve?
Mi maradt meg ezt most?
A családias légkör, a bajtási légkör.
Családias légkör?
Igen, azt mondta, hogy azt tetszett meg,
igen,
annak
igen.
Idején. Makón megvan még? Hát Makón látta, nem? Ezt a családias légkör.
Láttam, igen.
És a makóiaknál megvan még, hogyha oda jár, hogy elmegy arra felé?
Szerintem azért már másott is.
Ki most az
időt? Ezen gondolkoztam, hogy nyilván idővel minden emlék szebbé válik, vagy még szebb lesz, mint volt, de én azt gondolom, hogy azért ott is változott valamelyest, de nyilván egy kis állomásról van szó, talán úgy jobban megvan ez a családias légkör, de szerintem azért ott is változott. Nyilván, ahogy minden munkahelyen, azért 10-20 év elteltével változik a légkör, változnak az emberek. De hát ott például tényleg ilyen életre szóló barátságok kötettek abban az időszakban, ami mai napig tart. Édesapám a valamikori garázsmesterre gyakorlatilag a legjobb barátok lettek. Ma már azért kicsikét más szerintem, de én azt gondolom, hogy a többi munkahelyen, amire úgy van rálátásom, még mindig a mentőszolgálat ezt a bajtársiasságot, ezt valahol tartja.
Na most azt látom, hogy van egy törekvés a tanulásra önben. Ez véget ért már, befejezte, vagy még tervez valamit? Orvos szeretnék lenni, vagy valamit?
Gondolkoztam rajta, de nyilván az már egy komoly anyagi, illetve energiabefektetés lenne. Most, amit a mentőknél célul tűztem ki, az, hogy minden területen próbálni fejleszteni magam. Én az Európai Újraélesztési Társaságnál instruktor vagyok, felnőtt újraélesztésből, megvan a gyerek újraélesztés, az LPLS vizsgám, most legutóbb a traumás vizsgát tettem, nem most pont tegnap beszéltük a kollégákkal, hogy akkor a gyerek traumás tanfolyam is el kellene menni, és akkor egy kicsikét a gyerek területen is fejleszteni magunkat. Tehát ez a fejlesztés az megvan, de
nem válik
az, hogy külön orvosi, még ez az APN képzés, amiben gondolkozok, hogy esetleg azt érdemes volna, illetve hát az úgy jobban megvalósíthatónak tűnik, de nyilván ugye azzal, hogy ez az attitűd, ez megvan, hogy alázat a szakmai rend, ez azt gondolom, hogy hozza magával azt, hogy mindig képezni magunkat, és mindig fejlődni, és mindig jobbnak lenni. Úgyhogy hogy mindig gyakorlatilag találunk olyan területet, ahol lehet fejlődni, és van rá lehetőség. És
a gyerekek... szerencsére... Bocsánat, tessék parancsolni, bocsánat.
És mondjuk szerencsére ebben a részben a mentőszolgálat is partner, részben pedig megvannak ugye ezek az egyesületi képzések, ahol megvan erre a lehetőség, hogy kicsit tovább fejlődjünk.
Igen. A gyerekeknél maradva egy pillanatra, hogy a képzés megvan. A műszerek azok vannak? Ugye nálunk itt Pesten van, gyerekroham van, gyerekmok, tehát én nagyjából tudom, hogy mennyi minden felszerelés van itt felvonultatva mind a két autón, de ott Szegeden ott hogy van? Felnőtt. Már vannak gyerek cuccok.
Igen, nálunk egy koraszülött mentő üzemel, a részben alapítványi működtetéssel, viszont nagyon jó a kapcsolat, és ugyanúgy a primér mentésbe, a helyszíni szülésbe ugyanúgy be vannak vonva, és tényleg jól tudunk együttműködni.
Az kórházról szóval indul, arról, vagy a mentőállomásról indul?
Ez a mentőállomáson állomásodik, illetve hát a kórház adja a gyerekintenzíves szakszemélyzetet, az orvost, illetve a szakasszisztenst. A mentőszolgálat dolgozói adják az ápolót, illetve a gépkocsi vezetőt hozzá. Mm-hmm. Volt róla szó, és talán ezzel nem árulok el nagy kulisszatitkot, hogy felmerült, hogy esetleg gyerek rahamkocsi vagy mentőorvosi kocsi esetleg jó volna a térségben is, viszont maga a gyermekklinikának a vezetője, illetve a gyermekintenzívnek a vezetője mondta azt, hogy egyrészt annyira kevés a gyermek, másrészt pedig, és hát nyilván ez az elsődleges szempont, hogy annyira jól vannak ellátva, és akkor itt hadd fényezem a bajtársaimat is itt a régióban, hogy annyira jól vannak ellátva a gyermekek, hogy igazából fölösleges volna. Nyilván Pest az egy másik történet, helyzet, ahol nagy vagy hosszú a transportidő, vagy akár Debrecen a gyerekmokkal, ahol mondjuk nagy a transportidő, vagy nagyobb az esetszám, de nálunk gyakorlatilag a felnőtt egységekkel látunk el gyerekeket, és mond ezért is van meg az indítatás, hogy mivel ritkábban találkozunk velük, az azért úgy mindig izgalmasabb, igen, hogyha a gyermeket kell ellátni, hogy akkor békeidőben készüljünk a háborúra, akkor most képezzük magunkat ahhoz, hogy egy olyan szituációban is magabiztosan is és nyugodtan megálljuk a helyünket.
Belinszky úrral szoktam beszélgetni, nem tudom, ismeri-e. A Belinszky úrral, a taxis régen mentő volt.
Igen.
És valamilyen oknál fogva, ugye megmaradt a fertőzöttsége a mentés iránt, ugye, mert karácsonykor szokta elvinni a gyerekeket haza, két infúzió kezelés között megteszi a saját gyönyörűségére, lehet így mondani. És múltkor beszélgettünk, hogy gyerek roham, vagy gyerekmok, aztán ugyanezt mondja, hogy nincs annyira nagy esetszám. Hát persze, ha fel tudja, nem tudom, hogy a mentőknél ott külön van regisztrálva, hogy gyerek vagy felnőtt, vagy mindenki egy megítélés alá esik, hiszen ugyanazzal a tünettel küzd, így aztán lehet, hogy nem is nagyon derül ki, hogy hány gyerek van tulajdonképpen.
Hát gyakorlatilag regisztrálva vannak, és nyilván, hogyha ha egy gyereket is sikerül ezzel megmenteni, akkor már megéri, hogy
hát
egy
persze, meg a szülésnél is, ugye akkor a születni ott mit tud csinálni. Nyilván van egy neonatológiai képzettség az orvosnak, ami jól jöhet egy ilyen lakáson szülő nő esetében, vagy a nem tudom én, útközben valahol megszületik a baba, tehát ott nyilván sokat tud segíteni, de hát mindegy, hát nem váltjuk meg a világot, az a lényeg, hogy jól vannak. Na, jól vannak, ön örömmel megy. Beszéltem valamelyik nap egy másik mentőúrral, aki azt mondja, hogy ő mosolyogva megy be a mentő állomásra. Esküszöm, hogy életemben először mondta ezt valaki. Gondolom, hogy önnek sincs gyomorgörcse, mert akkor nem dolgozna ott.
Nincs nyilván. Nyilván azért csináljuk, mert szeretjük ezt a szakmát, és hát... Jó érzés az, amikor egy napot úgy zárunk, hogy volt is értelme a munkánknak, hogy tényleg szükség volt arra a szaktudásra, amivel fel vagyunk fértezve, és sikerült elindítani a beteget azon az úton, ami majd utána folytatódik az intézetben.
Jól van. Hangai családot mutattuk be ebben a műsorban. Hangai József volt a kalauz, a középső mentőtiszt úr, a szegedi mentőállomásról. Nagyon szépen köszönöm, sok szerencsét, és minden jó egészséget kívánok mindenhez. Adása munkatársa Ányos Gábor volt, Marosi Antalt hallották.
Térrádió, ami feltűzött.